Jó estét kívánok, ez itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Panulin Ildikó. Mai adásunk tartalmából kiugró növekedést ért el a magyar gazdaság 2014 második negyedévében. Lassul a német gazdaság és az uniós is, optimistábbak a magyar vállalkozások, magyar fejlesztő, magyar startupja New Yorkban. Ezek mai témáink, hallgassanak minket. 3,9%-kal nőtt a bruttó hazai termék az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami 8 éves rekordnak számít, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Gabler Gergely, az Erste Bank vezető elemzője szerint a GDP növekedés mértéke a második fél évben már csökkenhet. Kaputa Júlia beszélt Gabler Gergellyel.
Arra lehetett számítani, hogy 3% fölötti növekedés lesz a magyar gazdaságban, de a 3,9%-os növekedési szám valószínűleg az összes elemzőt meglepte, mi csupán 3,3%-os gazdaságbővülésre számítottunk. Egyébként ezt a negyedévet a munkanap hatás is segítette. A második negyedévben több munkanap volt, mint az egy évvel korábbi ugyanilyen periódusban. Hogyha ezt kiszűrjük, ezt a hatást, akkor 3,7%-kal nőtt volna csak a gazdaság, de ez is igen szép eredmény.
Milyen szektoroknak a jó teljesítménye járult hozzá ehhez az adathoz?
Az előzetes számokból ugyan még nem látjuk a pontos növekedési struktúrát, de a statisztikai hivatal már jelezte, hogy elsősorban az építőipar, illetve az ipari termelés bővülése adta a fő hajtóerőt, ami nem is meglepő, hiszen a járműgyártás rendkívül fontos tényezője volt az ipari termelés növekedésének. Mind az Audi, mind a Mercedes gyárak átálltak harmadik műszakra, illetve jelentős kapacitásbővítéseket hajtottak végre. Az építőiparon belül pedig elsősorban az állami projektek adták a növekedés fő gerincét.
A beruházások és a belső fogyasztás mennyiben járult hozzá növekedéshez?
Hát erről még az előzetes számok birtokában nincsen adat, de valószínűleg továbbra is a beruházások adták a legnagyobb növekedési potenciált a magyar GDP-hez, viszont úgy gondoljuk, hogy a fogyasztás az tovább bővülhetett, ez már az első negyed évben is jól látszott. Tavaly ugyanis 11 éves mélyponton volt reál értelemben a hazai lakossági fogyasztás, viszont most, hogy ilyen mértékben lecsökkent az infláció, ezzel nagy mértékben elindultak a reálbérek is növekedésnek, ezért gondoljuk, hogy idén már a fogyasztás bővülése is egy nagyon fontos szerepet játszhatott a gazdasági növekedésben, és mivel 2/3 a GDP felhasználásnak a lakossági fogyasztás adja, ezért ez rendkívüli mértékben hozzájárulhat a növekedéshez.
Mennyiben lesz fenntartható ez a növekedési ütem? Az év további részében is hasonló szép eredményeket láthatunk-e majd?
Ez a növekedési ütem azért nagy mértékben függött a tavalyi alacsony bázistól is, viszont a tavalyi második fél évben már sokkal szebb növekedési számokat láthattunk, így a viszonyítási bázis is jóval magasabb lesz, ezért is gondoljuk azt, hogy a harmadik, illetve a negyedik negyedéves növekedési szám már ennél jóval alacsonyabb dinamikát mutathatott, de ennek ellenére azt várjuk, hogy a mostani 3%-os növekedési előrejelzésünket felfelé fogjuk módosítani, tehát ennél jóval nagyobb potenciál is benne van a magyar gazdaságban, de azért azt is érdemes figyelembe venni, hogy itt vannak például az orosz szankciók, amik közvetett módon a magyar gazdaságra is negatívan hathatnak, illetve hogyha megnézzük Európát, ott jellemzően gyengébb növekedési számokat láthattunk, az előremutató konjunktúra indikátorok is inkább azt jelzik, hogy lassulás várható a fő exportpartnereinknél, és ez is negatívan hathat a magyar gazdaságra, tehát ilyen 2,5-3% között növekedési számokra számítunk a harmadik, illetve a negyedik negyedévben.
Gabler Gergelyt, az Erste Bank vezető elemzőjét hallották. Lassult a német gazdaság a második negyedévben az első negyedévhez képest, az Európai Unió pedig csupán 0,2%-kal tudott növekedni. Nagy Katalin, a Kopintárki Kutatóintézet igazgatósági tagja szerint a korábban várt 1%-os éves uniós növekedési ütemet lefelé kell korrigálni, a kedvezőtlenné vált külső körülmények miatt. Kaputa Júlia beszélt Nagy Katalinnal.
Ebben a negyedévben, ugye, ha nem is visszaesés, hát inkább stagnálásról beszélhetünk az eurózóna országai. Ugye az Európai Unió esetében némileg jobb a helyzet, de ugye az eurozónában már amikor megjelentek az ipari termelési adatok, akkor is lehetett látni, hogy van egy kis baj, mert hogy ezek az adatok mind kedvezőtlenebbek lettek a vártnál, ugye különösen ez Németország esetében volt igaz. Németország esetében a most megjelent GDP adat több okból olyan szomorú, egyrészt hát legyünk őszinték, a külső körülmények romlottak, voltak, ez különösen ugye az orosz-ukrán helyzet eszkalálódása is. De ami a legfontosabb, az az, hogy Németország fő Európai Uniós partnereinél, tehát így Olaszországban, Franciaországban, hát nem olyan nagyon kedvezően alakul a gazdasági helyzet, és ennek a következményeit a második negyed évben elsősorban a német exportadatok, illetve a német beruházási adatok alakulásában csapódtak le. Tehát ugye azt láttuk így az főleg a válság óta, hogyha Németország nem húz, akkor az eurozóna egészen lassabb növekedésbe, illetőleg stagnálásba tud átcsapni. Most ha megnézzük, akkor az eurozóna legnagyobb országai, Franciaország vagy Olaszország esetében is, ugye stagnáló vagy pedig negatív növekedés volt a második negyedévben. Tehát ebből minden esetre azt következik, hogy a korábban azért 1% fölött várt eurozónás az év egészére várt átlagot, vagy egy kicsit lefelé kell korrigálni, mert hogy nem lesz olyan jó a helyzet, mint ahogy gondolták.
A következő hónapokban mi várható? A második negyedéves adatban még nincs is benne az orosz embargónak a hatása, ami ugye a következő negyedéveket húzhatja lefelé.
Mindenképpen az várható, hogy a következő negyedéves adatok azok nem lesznek nagyon kedvezőbbek. Ugye az embargó hatásai hát egyrészt ilyen nagyon hangulatrontó következményekkel járnak, de hát ami a másik fontos következménye, hogy most már ilyen konkrét merendelés állomány visszaesések effektív jelentkeznek Németország esetében. Azért azt is látni kell, hogy az orosz embargó hatásai azok csak egy tényezőt jelentetnek, de ami ennél is fontosabb, hogy nem csak Oroszországgal van baj. Ez a helyzet biztos, hogy növekedés fékező hatású lesz, de ugyanakkor az, hogy a többi országban, vagy hogyha kitekintünk, ugye a kínai gazdaság, ami szintén egy nagyon fontos német partner, az se húz annyira, mint ahogy ezt korábban tette. Tehát azt lehet mondani, hogy a külső környezet alapvetően kedvezőtlenebb irányban változott, mint ahogy ezt az év elején vártuk.
Nagy Katalint, a Kopintárki Kutatóintézet igazgatósági tagját hallották. Európai összehasonlításban az egyik legalacsonyabb az áram és a gáz ára Budapesten, de vásárló erő paritásom mérve már csak a gáz, ami jobban megfizethető, az áram az európai középmezőnyben van, derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal adataiból. Az intézmény szóvivője azt mondta, a várható szeptemberi áramár csökken és további javulást hozhat majd. Serre Zsolttal beszéltem.
Minden szempontból új, egyrészt formára alakra megváltozik, tehát nem lesz kompatibilis a jelenleg ismert USB csatlakozókkal, sem abban, amit microUSB néven ismerünk és a telefonokban van, sem pedig azokkal, amikbe a pendrive-okat dugdossuk, és ugye általában a számítógépek ajzatában vagy oldalában található, tehát mind a kettőt felváltja kvázi egyszerre. Szimmetrikus kialakítású, tehát mindegy, hogy milyen irányból dugjuk be, mert mind a két esetben működni fog. Az elméleti maximum az átvitelnek az 10 gigabit per szekundum lesz, az elméleti áram átviteli mennyiség az pedig 100 watt lehet, ami 3 amper, illetve 5 amper áramerősség mellett valósul meg. Ez pedig lehetővé teszi azt, hogy akár notebookot töltsünk a segítségével, illetve arra is lehetőséget biztosít, hogy mondjuk egy monitort töltsünk, adott esetben mondjuk egy notebookra.
Mekkora ugrást jelent ez a technológiában?
Ez nagyon markáns ugrás. Az, hogy az áramot milyen mennyiségben tudja átvinni, az óriási lépés. Adatátadási sebességben pedig óriási tempóra növekszik ez a lehetőség. Messze gyorsabb ez az adatátadási sebesség, amit az új szabvány biztosít, mint amit a jelenleg ismert memóriakártyák vagy merevlemezek írási olvasási sebességi lehetővé tesz. Tehát az USB-C az sok-sok évre előre definiál egy olyan tempót, amihez még a többi alkatrésznek fel kell zárkóznia.
Mikor találkozhatunk először ezzel a bizonyos USB-C kábellel, és mikor várható az, hogy ez már tényleg elterjed?
Ez egy hosszú folyamat lesz. A következő hetekben, hónapokban kezdődik meg a kábeleknek a gyártása világszerte. Az, hogy az eszközökben, amik ezeket a csatlakozókat használják, mikor találkozhatunk velük először, az jó kérdés. Mindenféle elemzések alapján ez 2015-nél előbb nem igazán fog megvalósulni. Tehát a 2015-ben érkező új tabletek, okostelefonok, notebookok már rendelkezhetnek ilyen típusú csatlakozóval. Azt fontos tudni, hogy jelenleg a világ nagyon sok régiójában szabályozás írja elő, hogy milyen csatlakozó kell legyen, mondjuk egy okostelefonon, és itt a micro USB az, ami elterjedt és szabványnak tekinthető. Tehát mindenképpen a szabályozó testületeknek is át kell gondolniuk ezt a dolgot, és új szabványt kell specifikálniuk, illetve amíg ez nem történik meg, addig valószínűleg azok a mobileszközök, amik már az új csatlakozóra érkeznek, azok mellé fognak adni egy olyan átalakítót, egy olyan adaptert, amivel a régi típusú USB-vel kompatibilissá tehetőek ezek a készülékek.
Sere Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. A Vállalatok és piacok hamarosan folytatódik, adásunk második részében a vállalkozások kilátásairól és egy magyar startupról hallhatnak beszélgetéseket.